Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 205. énekünket énekeljük az első 5 versével. A 205. dicséretünket az első 5 versével énekeljük. Az első verse így kezdődik, ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem.
Amen.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, a Zsoltárok könyvének 10. részéből, vagyis a 10. Zsoltárból olvassuk Isten írott igéjét. A 10. Zsoltár így szól hozzánk. Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? A gonosznak kevéssége miatt sanyarog a szegény. Essenek foglyul a cseleknek, amiket koholtak. Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kívánságával, és a fösvény megveti és szidja az urat. A gonosz az ő haragos kevéségébe senkit nem tudakoz. Nincs Isten, ez minden gondolatja. Szerencsések az ő útai minden időben. Messze vannak tőle ítéleteid, elfújja minden ellenségét. Azt mondja szívében, nem rendülök meg soha örökké, mert nem esem bajba. Szája telve átkozódással, csalárdsággal és erőszakossággal, nyelve alatt hamisság s álnokság. Az utcák zugaiban lappang, rejtek helyeken megöli az ártatlan, szemei lesnek az ügyefogyotra, leselkedik a rejtek helyen, leselkedik, mint az oroszlán az ő barlangjában, hogy elragadja a szegényt. Elragadja a szegényt, mihelyt hálójába foghatja azt, lenyomja, tiporja, és erejétől elesnek az ügyefogyottak. Azt mondja szívében, elfelejtkezett az Isten, elrejtette arcát, nem is látott soha. Kelj fel, Úristen, emeld fel kezedet, ne feledkezzél el a szegényekről. Miért szidja Istent a gonosz? Miért mondja a szívében, nem keresed meg rajta? Te látod ezt, mert te megnézed a hamisságot és a fájdalmat, hogy rávessed kezed. Tere áthagyja magát az ügyefogyott, az árvának is te vagy segedelme. Törd össze a gonosznak karját, és keressed a rosszon az ő gonoszságát, míg már nem találsz. Az Úr király, mindenha és mindörökké, s a pogányok kivesznek az ő földjéről. A szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árváknak és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen földből való ember. Isten áldja meg az ő igéjét. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy ma téged magasztalhat a szívünk ebben a templomban, ebben a közösségben, és rád tekinthetünk, aki az ige csodálatos valóságában állsz előttünk. Köszönjük néked, hogy megszólalsz, nem rejtőzöl el, és ha testi szemeinkkel nem is láthatunk, hitünk szemeivel mégis megláthatunk az ígében. Kérünk hát, hogy szólíts meg minket lelked által, és dicsőítsd meg a te személyedet mi előttünk. Köszönjük néked a megszólalt ígét, köszönjük néked, hogy úgy mutatkozol be nekünk, mint aki vagy, mint aki ránézel a gonoszra, és látod a bűnös embert minden útjában, minden titkával, és úgy mutatkozol be, mint aki látod a fájdalmas szívű embert is, a szenvedő embert, a szomorú embert, a könnyező embert. És köszönjük néked, hogy ahogy te az istentelenek ellen fordítod a kezedet, úgy veted a kezedet a fájdalmas szívű emberre is, hogy megvigasztaljad, amaszt pedig, hogy elítéljed. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy ne tartozzunk az istentelen emberek közé, hanem az istenfélők közé kerüljünk. A téged szeretők, a téged imádók, a te igédre figyelő emberek közé, akiknek te vagy a legfőbb értéke. Segíts, hogy megszabaduljunk és kijöjjünk a te ellenségeid táborából, és átálljunk oda hozzád, teljes szívünkkel. És kérünk téged arra, hogyha szomorúságunk van, akkor a te vigasztalásoddal ajándékozz meg bennünket, és vigasztalásoddal fordíts magadhoz, hogy téged jobban szeressünk, téged imádjunk, te legyél az első a szívünkbe. Köszönjük néked, hogy azzal az igével fogadtál, hogy vessük el a bálványainkat. Segíts rajtunk, hogy ne tűrjünk semmit, amit náladnál nagyobb értéknek látunk. Hadd lehessél te a legfontosabb, a legelső mindnyájunk szívébe. Ezen munkálkodj, hogy ma is a te lelked által. Kérünk, így szólj hozzánk, végezd el bennünk ezt a csodát. Add, hogy ne bálványok körül forogjunk, hanem körülötted. Az élő, igaz Isten körül, aki szeretsz minket. Köszönjük néked, hogy mint szerető Isten hajolsz le hozzánk ma is. Kérünk, segíts rád figyelni, segíts szavadat szívünkbe zárni. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 166. énekünk legelső versét. A 166. énekünk így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét az 50. Zsoltárból olvassuk, az 50. Zsoltár 14. és 15. verséből. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, mögöttünk álló héten halottainkra emlékeztünk a szívünkben. Ilyenkor többféle gondolat, érzés fogalmazódhat meg. Nyilván, hogy szeretteink halála szomorúsággal tölt el, vágyunk a vigasztaló szavakra, arra, hogy megszabaduljunk a szomorúságtól és újra derűsek lehessünk. Gondolkozhatunk ilyenkor a halálról. Mi a halál, miért van a halál, mi van a halál után, nekünk is meg kell egyszer halni, mi lesz velünk, hogy lesz. Érzések és gondolatok kavaroghatnak bennünk, a temetőt járva, szeretteink sírjánál megállva. Talán fiatalként még nem annyira, de a korban előre haladva egyre inkább talán érezzük, hogy a halál jeges lehelete minket is kerülget, és néha, mintha megsuhintana minket is. Rémkirály megragad minket is, és visz, és nincs az az emberi erő, legközelebbi szerettünk sem, aki megmenthetne a karjaiból, és a leggyorsabb paripán sem menekülhetünk el előle, ahogy Goethe megírta ezt, és Schubert megzenésítette, vagy Liszt is írt belőle egy szép zongora művet. Hát így vagyunk, és ebben a lelki állapotban ér minket most az Úrnak ez a szava, miszerint hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat. Ezzel foglalkozzál első renden, mondja az Úr. Ez legyen az első a szívedbe, a lelkedbe. Hálával áldozzál neki, vagyis ő legyen az első a számodra, és teljesítsd azokat a fogadalmaidat, esküidet, amiket neki, akár emberek előtt is, de az Úrnak tettél. És folytatódik az ige, és ha ilyen ember vagy, akinek az Isten az első, és aki az Istennek tett fogadásait teljesíti, szépen sorban, akkor hívj engem segítségül a nyomorúság idején. És én meghallgatlak, megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Drága mondat ez a Bibliában. Én most a hangsúlyt erre szeretném igazán tenni, és hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Gondolkozzunk el egy picit ezen a félmondaton. Ki szólít meg itt először is, ezen töprengjünk. Nos, nyilván értjük az ígét, hogy maga az élő Isten, a Szent Háromság Isten. Azaz nem egy ember kínálkozik itt nekünk, nem egy ember szólít meg itt minket, hogy itt vagyok, aztán a bajba nyugodtan hívjál föl. Nem egy angyal szól nekünk, aki egy hatalmas lény, nálunknál sokkal hatalmasabb. Nem is a sátán szól nekünk, aki ugyan előszeretettel ajánlgatja magát, aki ugyancsak hatalmas angyal, csak a sötétség angyala, hanem maga az élő Isten szól, aki embereknél akár a világosság angyalainál, akár a sötétség angyalainál is sokkal hatalmasabb és szeretetteljesebb. Ezt a két vonását szeretném nektek újra aláhúzni. Az a valaki szólít meg minket, aki mindenkinél hatalmasabb, és aki mindenkinél jobban szeret minket. Egyfelől tehát, ha a Bibliát nézzük, akkor meg kell állapítanunk, hogy nincs olyan Isten, mint a mi Istenünk, a Biblia Istene, akinél hatalmasabb, erősebb személy nincs a mindenségben. Amikor itt járt a Földön az Úr Jézus személyében, akkor látjuk, hogy gyógyította a betegeket, visszaadta a vakok szemevilágát, sőt, még halottakat is támasztott, sőt, maga is föltámadta halálból harmadnapon. Tehát olyan félelmes, számunkra fölfoghatatlan erőről, hatalomról tett bizonyságot, amit a Biblia minden hatóságnak nevez. Vagyis olyas valaki Isten, akinek semmi nem lehetetlen. Amit ő akar, azt elvégzi. Égen és földön. Láthatós, láthatatlan világban. Ez a hatalmas Isten szólít meg minket. És ugyanakkor ez az Isten, aki eljött Jézusban erre a földre, itt nem csak hatalmasnak bizonyult, hanem szeretetteljesnek is, hiszen magára vette a bűneinket és azok büntetését, ahogy tudjátok ezeket, hiszen hallottátok már. Magára vette bűneinket Isten előtt, és Istentől ezekért járó igazságos ítéletünket is magára vette, hogy mi rólunk ezeket mindet elvegye. Átvállalta a te bűneidet, az enyémet, a mi ítéletünket, a mi kárhozatunkat, a mi poklunkat, hogy ne minket sújtson az Isten a bűneink miatt, hanem őt sújtsa helyettünk. Föláldozta magát, hogy Istent kiengesztelje irántunk a vérével, az áldozatával. És ezt tette nem azért, mert kértük tőle, hanem azért, mert szeretett bennünket. Szeretett minket, feltétlenül szeretett, öröktől szeretett, rendíthetetlenül szeretett, nem nézte azt, hogy ez neki mibe kerül. Fölvette az emberi testet, eljött erre a földre, végigjárta a szenvedés útját, végül meghalt a keresztfán, a legutolsó gazembernek kijáró halállal. Ennél jobban, aki az életét adja értünk, nem szeret senki. Aki az életét adja azért, hogy nekünk ne kelljen elkárhozni a pokolra jutni, hanem az Isten országába kerül, mint Isten gyermekei leélve az életünket. No, ez a szeretetteljes Úr, ez a hatalmas Úr, ő szólít meg bennünket itt az igébe, amikor azt mondja, és hív segítségül engem a nyomorúság idején. Bár csak tőle hallanátok ezt a szót, újra és újra, és most is. Nézzük másodszor, hogy mire biztat minket ez a hatalmas és szeretetteljes Isten. Arra biztat, hogy a nyomorúság idején hívjuk segítségül. Mikor? Kérdezzük. A nyomorúság idején. A nyomorúság idején. Hát a nyomorúság ideje kifejezést kétféleképpen is értjük. Az egyik, hogy így mondjam, a horizontális, a másik a vertikális értelme ennek a szónak. Horizontális, vagyis földi síkon úgy értelmezzük ezt a szót, hogy ez azt jelzi, amikor a földi életünkben, hogy így mondjam, különböző alakba, formába testi, lelki nyomorúságot, szomorúságot, tragédiákat élünk meg. Szomorú érzésekkel, kétségbeeséssel, rettegéssel, szorongással, félelemmel, depresszióval telítődik meg a szívünk valami miatt. Például betegség támad meg bennünket. Ilyenkor ezeket a dolgokat, amiket felsoroltam, ilyeneket érzünk szívünkbe, lelkünkbe. Vagy valami tragédia történik velünk, baleset ér bennünket. Vagy valamelyik szerettünket a családban. Ezek a szomorú, nehéz órák a földi életünkben előbb-utóbb megszaporodnak, egyre több ér ilyen bennünket. Ezek azok az időszakok, periódusok, amik lehetnek hosszabbak, rövidebbek, de amiket mindenképp igyekezünk elkerülni, amelyekről tudjuk, hogy ugyanakkor, hogy csak nem kikerülhetetlenek. Mert előbb-utóbb biztos bekövetkezik. Ezek azok az órák, napok, pillanatok, amiktől előre szorongunk, előre félünk. Nos, az Isten ezekre az időszakokra, ezekre a periódusokra azt mondja nekünk, hogy amikor ezek az idők bejönnek, ezek a nyomorúság időszakai, akkor mit csináljunk? Hívjuk segítségül őt. Hívjuk segítségül őt. Ha bajba kerülünk egyébként, reflexzerűen hívjuk a segélykérő számokat, vagy a tűzoltót, vagy mentőt, vagy rendőrséget. Rögtön kapjuk a telefont, és futunk emberi segítség után. Nem baj ez, jó ez, de ugyanakkor mégis azt mondja nekünk Isten, hogy őt is hívjuk így segítségül. Hívjuk fel őt. Szokták mondani ez az 50-15, ez a mennyei segélyhívó száma az Istennek. Zsoltárok 50-15, mert innen származik ugye ez a vers. 50-15, az Úr segélyhívó száma. Ő mondta, hogy hívjuk föl, hát hívjuk föl. Vegyük a mobilunkat, két drága kezünket, és hittel szóljunk hozzá, hogy Urunk, bajba vagyunk. Ez vagy az van, gyere, segítségül. Vannak ilyen imádságok a Bibliában, hozzád kiáltok, Uram, légy segítségünk, hallgass meg, könyörülj rajtam, például a 30. Zsoltárban, de sok helyen olvasunk ilyen segélykéréseket. Királyok, egyszerű emberek, így hívják az Urat, amikor a földi élet síkján történik velük valami baj. Ugyanakkor a nyomorúság ideje kifejezés, testvérek, nem csak ilyen földi bajokat, nehéz időszakokat, földi bajok nehéz időszakát jelenti, hanem nyomorúság ideje kifejezés, testvérek, jelenti az embernek az Isten nélküli állapotát, azt a korszakot, amikor az ember Isten nélkül éli az idejét. Ez a vertikális értelme ennek a szónak. Tehát amikor nem csak ilyen földi bajok történnek körülöttünk, hanem, és ezeknek az időszaka van, hanem amikor azt az időszakot éljük, amikor Isten nélkül vagyunk a világban. Ez is a nyomorúság ideje kifejezéssel jellemezhető. Isten nélkül vagyok a világban. Ez az állapot, testvérek, nem csak egy ilyen semleges állapot, mert aki Isten nélkül van, az Isten ellen is van egyúttal. Mert itt Istennel nem lehet olyat, hogy se vele nem vagyok, se nélküle nem vagyok, mert vagy vele vagyok, vagy ellene vagyok. Aki Isten nélkül van, az Isten ellen van. Aki nincs velem, ellenem van, mondja Jézus. Nagyon élére állította ezt a dolgot. Aki Isten nélkül éli az életét, aki Isten ellen éli az életét, az a nyomorúság időszakába, a boldogtalanságnak, a keserűségnek az időszakába éli az életét. Lehet, hogy igyekszik jó lenni, meg rosszat is csinál, bár nem nagyon akarja, de alapvetően a fő probléma nem az vele, amit csinál vagy nem csinál, hanem az, hogy Isten nélkül éli az élet. Nincs helye a szívébe az Úrnak. Nem ő a legfőbb érték az Isten, nem az Úr a legfőbb érték a számára, nem ő körülötte forog, hanem maga körül forog, a pénz körül forog, a család körül, a munka körül forog, a nem tudom mi körül forog. Ezek szabják meg a napjait, a hétköznapjait, az ünnepnapjait. Nem az Úr az első. Ez a nyomorúság ideje, testvérek. Sokszor nehezen jut el az ember oda, hogy odáig eljutunk, hogy a földi nyomorúságainkat fölismerjük, mert azt nagyon érezzük, ugye, hát az fáj. Ezért vagy azért az fáj. De oda nehezen jutunk el, hogy fölismerjük az Isten nélküli, sőt az Isten ellenes állapotunkat, mert ez sokáig nem fáj az embernek, nem érzi ezt a bajnak. És sokszor az Úr, testvérek, belevisz minket, sajnos azt kell, hogy csinálja velünk, hogy hiába beszél nekünk a Bibliából, bele kell, hogy vigyen minket a földi nyomorúságok idejébe, küldeni kell tragédiákat, betegségeket, mindenféle nehéz periódusokat az életünkbe, hogy ráeszméltessen bennünket az ő személyére, hogy ő van egyáltalán, fölhívja a figyelmünket magára, és aztán elérje, hogy elkezdjünk vele foglalkozni, és meglássuk, hogy a mi életünknek nem az a fő baja, hogy éppen megbetegedtünk, vagy én nem tudom, mi történt velünk, vagy valakivel, akit szeretünk, hanem a fő baj az, hogy Isten nélkül vagyunk a világban. Az Isten, testvérek, úgy bennünket szinte úgy a nyomorúságok által kézen fogva kell, hogy rávezessen arra, hogy ő létezik, és nekünk a fő bajunk nem az, amit közvetlenül érzünk a testünkbe vagy a lelkünkbe, nem az, amit nem érzünk. Hogy tudnilik, Isten nélkül vagyunk, és Isten ellen vagyunk ebbe a világba. Ez a fő bajunk. És erre, testvérek, érdekes, hogy az ember sokszor a bajba jön rá. Nem tudom, miért van ez. Talán azért, mert a bajban, a földi bajok, a földi szenvedések idején, akkor mondjuk ott fekszünk a betegágyon, vagy nem tudom, mi történik körülöttünk, ilyenkor összetör bennünk az Úr valamit. Össze tud törni minket, eléggé össze tud törni egyébként. Tehát ha valaki úgy igazán elkapja a korság, akkor aztán úgy kicsi, kezd összemenni. Azelőtt nagy büszke ember, nagyon tartotta magát, meg nem tudom, kinek gondolta ugye, és akkor a bajban, mint a kalapáccsal összezúzza Isten a büszkeségét, az önbizalmát, a kivagyiságát ennek az embernek. És az ember elkezd megalázkodni, amire egyébként abszolút nem képes, de egy kalapáccsal kell, szinte egy légkalapáccsal kell az Úrnak összetörnie bennünk ezt, hogy végre megalázkodjunk, és odáig jussunk, hogy nem tudjuk megoldani a helyzetünket, és valaki másra van szükségünk. Segítségül kell hívnunk azt a valakit, akivel eddig nem is törődtünk, aki szerintünk nincs is, aki helyett mindenféle bálványokat imádtunk, magunkat imádtuk, akit nagy büszkén a káromkodásainkba, a legfeljebb azokba emlegettünk föl. Lehet, hogy az Úr testvérek így kell, hogy bánjon sok emberre, mert nem elég, hogy szól az igéből, hogy a Szentírásnak a világossága ott ragyog előttünk, és mondja nekünk, hogy az ember, ez a te bajod. Békülj hozzá az Istenhez, de mi nem. Nem elég a szó, kell a kalapács, hogy megtörjön a büszkeségünk. És végre kinyögjük azt, hogy légy segítségül nékünk. Így jár, testvérek, az ember, akinek a kis könyvéből fölírtam a papírra azt az idézetet, Defoe regényébe, Robinson Crusoe. Ugye már emlegettem itt nektek az ő történetét, már újra emlegetem, mert nagyon jó a könyv, olvassátok el még egyszer, vagy először életetekbe a nem kommunista kiadást, hanem az új kiadást, mert abból kihúzták azokat a részeket, amik az Istenről szóltak. Az eredetiben benne vannak az Istenről szóló részek is, de a legújabb kiadásokban is benne vannak. És a Robinson leírja nagyon világosan a naplójába, hogy ő egy istentelen ember volt. Nagyon világos, egyértelműen fogalmaz az Isten, nem akartam tudni az Istenről. Isten nélkül éltem a világba. Azt írja, pusztán a természet elveinek engedelmeskedtem, mint az állatok, mondja. Legfeljebb néha józan észre hallgattam, de arra se nagyon, írja. És egyetlen óhajom se firtatta, idézem, hogy mivé leszek, soha egyetlen óhajom se kívánta, hogy az Isten vezéreljen az útra, melyen mennem kell, óvjon meg a veszélytől. Körülöttem éltek megkeményedett szívű társaim, kik a veszélyt megvetették, s kigúnyolták a bennem még olykor felpislágoló vallásos érzületet is. Meg kellett szoknom a hajón a halál látványát, és nem is beszéltem soha senki mással, csak magamfajta emberekkel, és nem is hallottam soha semmi jót, és akár csak jóra való törekvést se láttam soha. És lehet, hogy így éltem az életemet, nem is hiányzott az Isten. Míg nem, egyik kalapácsütés a másik után érte. Leírja, hogy kalózok támadták meg, rabszolgaságra vetették, aztán ide jutott, oda jutott, ez történt, az történt, végül kikerült erre a szigetről, egymagába élt. De azt mondja, még amikor kikerültem, még akkor se gondoltam, hogy az Isten sújt engem. Mint hogy arra se gondoltam, amikor az életem szép napjait éltem, hogy az Isten áld engem, hogy az Isten ajándékoz engem. Mert nem törődtem Istennel. Itt is kikerültem a szigetre, motyogtam valami hálaadásféli, de hát nem volt az imádság, mondja. Mert igazán nem is éreztem hálát az Isten iránt. Örültem, hogy megmenekültem. És akkor elkezdtem az életet, hogy akkor most hogy legyen tovább, mint legyen. És akkor írja, hogy nem törtem. Végül utolérte egy lázas betegség. Magas láz tört rá, több napon, több héten keresztül killódik vele. Majdnem meghal, és ott van teljesen egyedül, és alig bírja magát valahogy kúrálni, mert gyógyszere sincsen. Eszébe jut, hogy valamit a dél-amerikai benszülöttek között látott, valamit, hogy dohányt rágnak, amit rumba áztattak, azt valahogy kitántorog a kamrájába, mert van neki még egy kis ruma, meg dohánya, azt összekever, azt elkezdi rágni, hogy háthattó meggyógyul ő is. És közben találja meg a Bibliát, amit oda tett a barátja még annak idején, a Bibliákat, amikor oda tettek a ládájába. És az egyiket magához veszi, és viszi vissza az ágyához, tántorog vissza, és amikor ott van, akkor kezébe veszi, és mit olvas? Csak úgy kinyitja a Bibliát. És hív segítségül engem a nyomorúság idején. És akkor leírja, hogy azt mondta, ezt úgy eltalált engem. Hát én most a nyomorúság idejébe vagyok, és elkezd imádkozni Istenhez, hogy ebből a bajból mentse meg. De ahogy tovább megy a történet, úgy egyszer csak rátér arra, hogy ráébredt egy napon, hogy őt nem a betegségből kell elsősorban meggyógyítania Istennek, hanem a bűneiből kell megszabadulni. Mert olvasgatta a Bibliát, azt rájött, hogy ő bűnös ember. Hogy az Istennel való kapcsolatával probléma van. És akkor elkezd könyörögni, leírja ezt is nagyon szépen, hogy egyszer csak olvasta a Bibliában, hogy az Isten a Krisztust az a megmentővé emelte föl, hogy legyen a megmentője a bűnösöknek, és akkor azt mondja, fölemeltem a karomat, és azt mondtam, Jézus, ments meg engem. Erről van szó, testvérek, hogy Isten ide juttatja el az embert, hogy végül ne csak azt kérje, sőt leírja azt a mondatot, amit ott leírtam nektek is, hogy az ember, aki megismeri az igazságot, az eljut oda, hogy nem a földi nyomorúságom a legnagyobb nyomorúság, hanem a lelki nyomorúságom, ez a vertikális nyomorúság, hogy az Istennel nem vagyok kibékülve. És ott kell, azt kell rendeznem az Úrral, és ezért jött Jézus, és ő az én üdvözítőm, ő az én szabadítom, nekem szükségem van rá, és segítségül hívom. No, a nyomorúság ideje, testvérek, sok mindenre jó, de a leginkább arra, hogy elkezdjünk könyörögni, hogy az Úr szabadítson meg bennünket a bűneinktől. Így abból az állapotból, amiben éltünk, és adjon nekünk egy új életet, szabadítson meg minket. De hadd térjek át a harmadik pontra. Isten egy hatalmas ígérettel bátorítja az őt segítségül hívó embert. Mit mond neki? Hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak. Vagy meghallgatlak, mindegy. Én megszabadítalak, meghallgatlak. Ez egy nagy ígéret, testvérek. Most jártam és járok többször, tudjátok, a Magas Tátrába, a fiatalokkal is, és feltűnik nekünk, ott jövünk, megyünk, akár az Alacsony Tátrába, akár a Magasba, hogy mindenhol ki van téve a szlovák hegyi mentőknek a plakátja, reklámozzák magukat, illetve hát rajta van az, hogy hogy kell őket, milyen számon lehet őket elérni, hogyha valaki bajba jut. Hát ők reklámozzák magukat, hogyha valaki bajba jut, akkor gyere, mert mi jövünk és megmentünk téged. Mi megsegítünk téged. Az Isten is, testvérek, ha szabad így mondani, amit reklámozza magát. Azt mondja nekünk, hogy hív segítségül engem, mint olyan, mint egy plakát lenni, egy ilyen reklámplakát, bocsánat ezért a hasonlatért, de olyan. És azt mondja az Úr, hát itt vagyok. Hív segítségül, és én jövök, megmentelek, megszabadítalak téged. Kiveszlek abból az állapotból, amiben vagy, és átviszlek egy másik állapotba. Most lehet, testvérek, hogy az ember mondjuk beteg, vagy horizontális síkon van valami baja. Meghalt valakim, én állok a halál szélén, mit tudom én, mi történik velem. Valami nagyon nagy baj, vagy amiben megtörök, és eljutok oda, hogy Isten segíts rajtam, Uram segíts rajtam. Jó. Lehet, hogy az ember megszabadul. Lehet, hogy változás áll be az állapotába, a lelki állapotába, vagy a külső körülményeibe. Lehet, testvérek. Nem biztos. Az az igazság, hogy ez nem biztos. Mert van, amikor az Isten meghagyja nekünk a földi bajainkat. Pál apostolra emlékezzetek, aki szólt az Istennek, hogy mentse meg őt a testét gyötrő betegségtől. És Isten azt mondja Pál, hogy háromszor könyörögtem, de Isten azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. Tanuld meg a bajból, a szenvedéseidből, abból a nehézségből, amit meghagyok az életedbe, hogy belém kapaszkodjál. Rám vagy utalva. Ez emlékeztet téged, ez a nyavajád arra, hogy szüntelenül rám bízzad magadat. Magam mellett tartalak ezzel a bajjal, amit meghagyok neked. Nem szabadítalak meg ebből a testi gyötrelmedből. Ez már így marad. Azért, hogy tanuld meg, hogy el ne bizakodjál, föl ne fuvalkodjál, mert te nagy dolgokat mondasz az embereknek. Nagy dolgokat tanítasz nekik, és nagy eredménye van a munkádnak. Nehogy elbízzad magad. Alázatba tartalak ezzel a betegséggel. Van, amikor az Úr, hogy így mondjam, bölcsességéből nem szabadít meg minket földi bajokból, földi szenvedésektől, nyomorúságoktól. De a lelki bajból, testvérek, a bűnből, az istentelenségből mindig megszabadít. Ha valaki azt mondja Istennek, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek, soha az Isten erre nem mondja azt, hogy de nem, ezt nem hallgatom meg, maradjál csak, hogyha bűnös. Nem mentelek meg, nem szabad, nem bocsátok meg. Érd az életedet a kárhozatba, nyugodt, engem nem érdekez. Ezt nem mondja az Isten. Hogyha vele akarjuk a kapcsolatot rendezni, és az istentelenség nyomorúságából akarunk kijutni, az Istennel való élet fényére, világosságára, és segítségül hívjuk az Urat, hogy bocsásson meg nekünk, hogy nélküle éltünk, hogy megvetettük. Szeretnénk új életet élni, akkor az Úr meghallgat minket, és megszabadít minket. Új életet ad, egy ővele való életet ad nekünk. Hogyan? Kérdezzük. No, egyszer már Magas Tátrát mondtam, megint mondom. Egyszer mentem föl ott valamelyik hágóhoz, és látom a fejem fölött, jött le egy kis valaki, és hát baleset érte. És kis vártatva hívták a hegyi mentőket, és megjelent egy helikopter. Gyorsan, nagyon gyorsan megjelent egy helikopter, és ott leeresztettek egy kötelet. Lejött rajta egy orvos, gondolom orvos, vagy hát aki értett a betegséghez. És ott a hölgy körül elkezdett attan ténykedni valamit. Hát láttuk végül, hogy alkalmas állapotba hozta arra, hogy így átkarolja, és utána fölhúzták őt azon a kötélen, drótkötélen a helikopter, és elvitték. Úgy gondolkoztam ezen, hogy mentették meg, hogy jött egy ilyen helikopter, leengedték, jött a doki, fölkarolta, bekötözte, fölvitte, elvitték. Hát valahogy Isten is, testvérek, leenged nekünk egy kötelet. Ez a kötél, amit leenged hozzánk, az evangélium, az örömhír Krisztusról. Ami már elmondtam nektek az Isten tisztelet elején, hogy Jézus eljött erre a földre, hogy így mondjam, az orvos leereszkedett a földre, idézőjelbe teszem most. Elvégezte a megváltásnak a művét, a szabadításnak a művét. Föláldozta magát, hogy Isten nekünk bocsásson meg. És utána átkarol minket, és megment minket. Akkor, ha bízunk az ígéretbe, ezt akarom kimondani végre, úgy ment meg minket az Úr, ha bízunk az evangélium ígéretébe. Az evangélium azt mondja, hogy én megmentettelek téged, én üdvözítettelek, én megváltottalak téged. Hiszed ezt? Mi akkor kapaszkodunk bele a nekünk lebocsátott mentőkötélbe, ha hiszünk az evangéliumba, hiszünk az örömhírbe, akkor megfogtuk, és Isten megment minket, hogy most már vele éljünk, vele járjuk az életutunkat, és ne nélküle. Én megszabadítalak téged az istentelenségből, és egy velem való új életet adok neked, csak higgyél az evangéliumba. Higgyél az örömhírbe, hogy tudnélik, én megváltottalak a kereszten. Higgyél ebben. Most testvérek, nagyon sok ember, akár Robinsonnak az élete is azt támasztja alá, hogy ez egy csodálatos változás, egy valami belső változástől megy végbe az emberbe. Testvérek, valami egészen új élet kezdődik el. Sok minden marad a régiben, de mégis valami új élethez kezdődik el, és ebben megint hadd idézek a Robinsonból. Miután Istenhez tért, és megbékélt Istennel, mert hitt az evangéliumba, új korszak kezdődik el az életében, és ezt írja erről. Ettől fogva a helyzetemet, bár külsőleg mit sem változott, sokkal elviselhetőbbnek éreztem. A Biblia állandó olvasása és az imádkozás gondolataimat magasztos irányba fordították, és olyan lelki örömöket ismertem meg, amiket addig nem ismertem. Alázatos, szívből jövő köszönetet mondtam Istennek, amiért kegyelmesen nyilvánult meg előttem, és így talán még az is lehetséges, hogy boldogabb vagyok itteni magányomban, mint amilyen emberek társaságában lehetnék, élvezve a világ valamennyi örömét. Mert ő teljesen kárpótol engemet magányom minden ínségéért, az emberi társaság hiányáért, jelenlétével, és azzal, hogy lelkemre árasztja kegyelmét, és támogat, vigasztal, biztat, hogy bízzak a gondviselésében most, hogy reménykedjem örök jelenlétében a túlvilágon. Most tisztán éreztem, hogy életem minden gyötrelmével és viszontagságával együtt boldogabb annál az alávaló vétekkel teli életnél, amelyet azelőtt éltem. Minden megváltozott bennem, másképp éreztem a fájdalmat és örömet, mások voltak a vágyaim, szenvedélyeim megcsitultak, és egészen más dolgokban találtam gyönyörűségét, mint amikor a szigetre kerültem. Új gondolatok fogalmazódtak a fejemben, mert naponta olvastam az Úr szavait, és vigaszt merítettem belőlük. Egy reggel, amikor szomorú voltam, a következő szavaknál nyitottam ki a Bibliámat, segítségemet nem vonom meg tőled, és nem hagylak el. És nyomban arra gondoltam, hogy ez nekem szól. Jól van, mondtam magamban, ha Isten nem hagy el, akkor mit számít, hogy elhagy az egész világ? Hiszen mennyivel borzalmasabb, ha az egész világ az enyém, de elvesztem az Úr kegyelmét. És attól fogva megfogant a fejemben az a gondolat, hogy boldogabb lehetek így magányosan, elhagyatva, mint amilyen boldog lehetnék bármely egyéb módon az életben, és hálát adtam Istennek, hogy erre a szigetre hozott. Megváltozik minden. Nem tudja az ember, aki ezt nem éli át testileg, nem tudja, hogy mi minden, de ez az, amit az Isten megígér. Ha hozzátérünk, lehet, hogy minden ugyanaz marad, de mégis minden megváltozik. Az ember szabaddá lesz. Ezért adtam a címet az ige hirdetésnek, a szabad embereknek a boldogságba. Keresztény szabadság boldogsága. Boldog lesz az ember, a hívő, az evangéliumban hívő ember, aki Istenhez fordul. Lehet, hogy megmaradnak a földi bajai, lehet, hogy nem. Lehet, hogy az Isten meggyógyít, lehet, hogy nem. De mit számít, mondja az ember, ha az Úr az enyém, meg is halhatok. Lehetek beteg. Ha az Úr az enyém, itt is boldog vagyok a betegségemben, a nehézségeimben, és ha meghalok, ott is boldog leszek, még boldogabb leszek, mert nála leszek. Hív segítségül, és én megmentelek téged. Én megmentelek téged. És azzal zárjuk, testvérek, hogy van egy célja is az Istennek. Ez az utolsó pont. Mi az Isten segítségnyújtásának, szabadításának a célja? Azt mondja az ige, én megmentelek, megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Te pedig Isten azt akarja, testvérek, elérni, hogy mi elkezdjük őt dicsérni, magasztalni, dicsőíteni. Azért csinálja velünk, hogy megszabadítson, hogy minket boldoggá tegyen, és mi, mint boldog emberek, kezdjük őt dicsőíteni, magasztalni. Felszabadult szívvel magasztalni őt, boldog örömmel mondani neki, hogy áldalak téged. Az 30. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, zengjen neked, és el ne hallgasson felüled a dicséret. Uram, magasztallak téged, örökké dicsérem nevedet. Ez a megszabadított embernek a hála éneke, amit az egész életében valóban szavaiban is megfogalmaz. Tehát dicséri az Urat, olyan imádságokat mond, amikor énekli az énekeket, amik Isten dicsérik, Istennek énekli a dicséretet. Szóbeli formában imádkozik, vagy énekeli az Istennek a fenségét, az Isten szeretetét, hatalmát, és azt magasztalja. Azért szabadítalak meg, hogy ezt csináld. A megszabadított boldog dicsérete azonban többet jelent, mint a szavakat, mint az éneket. Azt is jelenti, hogy valóban az ilyen embernek az Isten az első. Isten dicsőíti az, akinek ő az első az életébe. Jézus dicsőíti, akinek ő az első. Ha baj van, hozzá siet. Ha öröme van, hozzá siet. Mindegy, sötét nap, világos nap, mindig az Úrhoz megyek. Imádságba, és áldom őt, és magasztalom, és őt a legnagyobb értékként kezelem az életembe. Ahol a te kincsed, ott van a te szíved. Ha Isten a kincsed, a legfőbb kincsed, akkor ott lesz a szíved is. Akkor ő lesz az első, a legfontosabb, a legértékesebb. Az ember, aki így éli az életét, az dicsőíti Isten. És a dicsőítés harmadik alakja, amikor az ember már nem csak a szavakkal, nem csak az énekkel, és nem csak a szívében tartja Istent a legfőbb kincsének, hanem elkezd az igének engedelmeskedni. Ez is az Isten dicsőítése. Engedünk az igének. Mond valamit a Bibliában, igyekszünk követni, lefordítani hétköznapi életnyelvére, apró pénzre váltani a hétköznapokba, anyuval, apuval, nem tudom, a férjünkkel, a feleségünkkel, a szomszédunkkal, a munkatársunkkal, a barátunkkal, barátnőnkkel való viszonyunkba. Lefordítani azt, amit Isten mond a tetteknek a nyelvére. Azt csinálni, amit az Úr mond. Ezzel is dicsőítjük az Urat. Isten megszabadít, mi a cél, hogy dicsérjük. Hogy dicsérjük őt. Nagyon fontos dolgok ezek, testvérek, amiket itt próbálok néktek így kifejteni. Hadd tegyem ezeket a szívetekre most így a halottak napja is kapcsán, és az emlékezés, meg a gondolatok, amik ilyenkor hemzsegnek a fejünkbe, ezeknek a kapcsán. Gondolkozzatok el ezen a mondaton alaposan. Hogy is mondja az Úr itt az ígébe, még egyszer hadd olvassam nektek ezt a mondatot. Jegyezzétek meg, és kövessétek ezt a mondatot velem együtt, mert én is ebből élek, vagy ebben élek, ebben kell, hogy éljek szüntelenül. Hálával áldoz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat, és hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy elénk dicsőíted most is a te személyedet, és láthattunk az ige magyarázatban, mint aki végtelenül hatalmas és végtelenül szeretetteljes vagy, és lehajolsz hozzánk. Köszönjük te néked, hogy amikor a nyomorúság ideje beköszönt, akkor te ott vagy. Akár ezek a földi nyomorúságok jönnek, amikkel sokszor magadhoz kell, hogy kényszeríts bennünket, mert egyébként nem mennénk, olyan dacosak és ellenkezők vagyunk veled szembe. Köszönjük, hogy ezeket is küldöd. hogy magadhoz fordíts minket, és segítségül hívjuk a te nevedet. Látod, hogy még nagyobb nyomorúságunk van, mint a földi bajaink, hiszen ott van a veled való rendezetlen viszonyunk, a bűn, amiben élünk, a te megvetésed, a te veled szemben való ellenkezésünk, a te megvetésed. Könyörülj rajtunk, hogy ne akarjunk tovább így élni, hanem ebből a nyomorúságunkból is meg akarjunk szabadulni, mielőtt késő lenne. Mielőtt ránk borulna a kárhozatnak, a pokolnak a sötétsége. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak a földi nyomorúságainkba, hanem a lelki nyomorúságunkba is tudjunk téged segítségül hívni. Köszönjük te néked, hogy drága ígérettel biztattál minket, hogy tudnélik megszabadítasz minket. Urunk, szabadításra van szükségünk, jöjj, és szabadíts meg minket egy új életre. Egy téged magasztaló, egy téged dicsérő életre. Köszönjük néked, hogy te ezt megteszed, és elküldted nekünk az evangéliumot, az örömhírt, hogy higgyünk benne, kapaszkodjunk bele ebbe a mentő kötélbe, hogy fölhúzzál minket magadhoz, és megments minket. Áldunk téged azért, mert aki hisz a Krisztus evangéliumában, ebben a nagyon fontos hírben, a világ legfontosabb információjában, az megmenekül, az új életet kezd. És köszönjük, hogy ez egy boldog élet. Áldunk azért, mert azért mentesz meg, mert azt akarod, hogy dicsérjünk. Teljes szívünkkel. Azt akarod, hogy neked engedjünk. Azt akarod, hogy te legyél a legfőbb érték a számunkra. És boldogan magasztaljuk a te dicsőséges személyedet. Egész életünkkel. Akkor is, hogyha ezért bolondnak néz a világ. Ha megvetnek minket, ha kiközösítenek. Ha bármi történik velünk. Kérünk téged, hogy érd el, hogy a szívünkbe bele gyökeresedhessék ez az ige. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Hadd használjuk ki ezt a drága, páratlan lehetőséget. Hadd éljünk vele mindnyájan. Hadd áldjunk téged azért a sok örömért, ami ért bennünket az elmúlt időkben, és hadd kérjük a te vigasztalásodat azokért a szomorúságokért, amik ugyancsak értek. Kérünk arra, hogy légy azzal a családdal is, akik az elmúlt héten kedves szerettüktől búcsúztak. Te vigasztalásoddal öleld körül mindnyájuk szívét, és pótold azt, akit elveszítettek, te magad. Kérünk téged arra, hogy légy a betegeinkkel, a szenvedő testvéreinkkel, add, hogy a nyomorúság kalapácsa alatt összetörve tudjanak hozzád kiáltani megmentésért, üdvösségért, szabadításért. Kérünk téged népünkért, nemzetünkért, hogy fordítsd minél több honfitársunk szívét magadhoz, hogy ne éljünk ebben a kietlen istentelenségben, ebben az üres, értelmetlen életben, amiben honfitársaink milliói tengődnek. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk nekik bizonyságot tenni. Egy szívvel, egy lélekkel te rólad, aki megújítod az életet, aki értelmessé, tartalmassá és boldoggá teszed azt. Add, hogy a te néped bizonyságtétele felcsendüljön, felhangozzék ebben a világban, egyértelműen és világosan. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. A meghallgattatás ígéretében bízva. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hirdetem a következőket. Hirdetem szomorú szívvel a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, együttérző és szomorú szívvel álltunk meg Bodola Miklós Zoltán, 59 éves testvérünk koporsója mellett. Október 30-án 13 órakor a Bajai úti református temetőben volt a búcsúztatója. 59 éves korában szólította el teremtője. Együtt szomorkodunk feleségével, két gyermekével, testvérevel és családjával, az egész rokonsággal, és együttérző szívvel kívánjuk a mi Urunk közelségét, Istenünk vigasztalását a családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy van egy örömhírünk is. megszületett Tasnádi Szeücs Zoltán presbiter testvérünknek és gyöngyvérnek harmadik kisgyermeke az elmúlt héten. Máté névre hallgat, vagy hát még nem nagyon hallgat rá, de majd hallgat, reméljük. És innen kívánunk áldást az új jövevényre, a két kis testvérkéjére és édesanyjára, édesapjára is. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Egy alkalmat hadd emeljek ki, kedden a gyermek biblióra idején 16:30-tól lesz kismama kör, tehát a kismamák nyugodtan leadhatják a csemeteiket, és beülhetnek a kismama körbe egy kicsit beszélgetni Isten igéje fényében az anyai, édesanyai szerepről, gyereknevelés aktuális kérdéseiről. Tehát kedden 16:30-tól kismama kör. Hirdetem a testvéreknek, hogy távolabbi időpontban november 18-án családi napunk lesz. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jobb adni, mint kapni. Ez az alap igéje a napnak. Lesz gyermekprogram, lesz az idősebb, és talán özvegyen maradt testvéreknek is program, és lesz azoknak, akik még házasságba élnek. Azok is jöhetnek, azok a fiatalok, akik még házasság előtt állnak. Tehát mindenki, lényeg a lényeg, hogy mindenki jöhet, szeretettel válunk. Tehát november 18-án 9 órától 16 óráig tervezzük ezt a napot. Vendégszolgálóink jönnek Budapestről, egy orvos nő, Erdély Judit és a férje, Vicián Miklós, aki informatikus doktor, illetve más testvéreink is jönnek Pécerről, az ottani gyülekezet gondnoka, egyházmegyének a főgondnoka is egy személyben, Margit István. Jöjjünk, legyünk együtt, és örvendezzünk az Úr előtt, és kutassuk ezt a témát, hogy jobb adni, mint kapni. Tényleg jobb-e adni, mint kapni. Van, aki azt mondta rögtön, én csak kapni szeretek. Jobb kapni, mint adni. De a Biblia azt mondja, jobb adni, mint kapni. Hogy is van ez? Ezt igyekszünk majd egy kicsit körüljárni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvérem, a záró énekünket énekeljük el. Tehát a záró énekünket énekeljük, ami a megkezdett 205. énekünk. Tehát 205. dicséret. 9. versétől indul, és az utolsó versig tart, tehát a 9-től 13. A 9. vers így kezdődik, a te áldott szent lelked, kérlek tőlem, el ne vedd. Miután elénekeltük a himnuszunkkal, zárjuk Isten tiszteletünket. Áldás békességet kívánok a testvéreknek.